Nem a jeruzsálemi templomban jelent meg, nem nagy tömeg előtt egy ünnepen, és nem is villámlás, mennydörgés, ujjongás és égzengés között. Az ő feltámadásának a fényében kell szemlélni a mi feltámadásunkat is, nem a művészetek fényében. Ahogyan ő támad fel, úgy fogunk mi is feltámadni. Mert mi vagyunk a feltámadók. Amit várunk, a feltámadásunk az már régen megtörtént. Amikor valaki megtér, meghal a régi ember, és megszületik az új ember a keresztségben, ez teljesen diszkrét, rejtett történés. Egyetlen egy világsajtó sem kürtöli a nagyvilágba ki. Ha igen, akkor lehet, hogy baj van. A Szentlélek ajándékaként Jézus Krisztus által a feltámadásunk már megtörtént. Teljesen csendbe, észre se vettük. Elmentünk a legnagyobb esemény mellett. Ugyanúgy, mint a tanítványok. Annyira alázatosan, egyszerűen, rejtekben történő esemény, hogy nem merjük elhinni. Nem merjük befogadni. Mást várunk. Valami rendkívüli élményt. A keresztségben, ami életünk legnagyobb csodája, egészen kicsiny és alázatos történésként lezajlott a halálunk és a föltámadásunk. A keresztség bennünket nem egy ütésre változtatott át, és nem brutálisan, gyökeresen változtatott meg. Inkább egy nagyon kicsike vetés a létünk, a jelenünk össze-vissza szabdalt, barázdált földjén, mondja Jean Vanier. Mi vagyunk a föltámadók, amit várunk, az már régen megtörtént. Mert meg vagyunk keresztelve. Az új teremtés azáltal növekszik, hogy az ember hallja az Isten szavát, és hallgat erre a szóra. A földi élet iránti hálában és örömben Szent Pál apostol egy képet használ, amelyet a sportvilágából kölcsönöz, hogy a gyógyulásba vetett reményét, a feltámadás és az új teremtés valóságát kifejezze. Ezt olvassuk a Filippieknek írt levél 3. fejezetében, a 12-től a 14. versig. Nem mintha már elértem volna, és tökéletes volnék, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, mert már Krisztus Jézus is magához ragadott engem. Testvérek, én nem gondolom, hogy már magamhoz ragadtam, de azt igen, felejtem, ami mögöttem van, és az előttem lévő után rugaszkodom. Futok a kitűzött cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyre Isten felülről hívott meg Jézus Krisztus által. A mennyei hivatás győzelmi díjáért futunk mindannyian, amit Isten nekünk Jézus Krisztusban ajándékozott. Az Isten dicsőségében való részesedés után. De hogyan történik ez a dicsőségben való részesedés? Ezt írja Szent Pál apostol a 2. Korintusi levél 3. fejezetében. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Fokról fokra. Már részesei vagyunk ennek a dicsőségnek, fedetlen arccal tükrözzük vissza, de csak fokról fokra történik mindez meg. Nem látványosan, nem itt és most azonnal, nem rendkívüli módon, hanem csendben. Mi által részesülünk az Isten dicsőségében itt és most? A Szent Eukarisztia által. Az Eukarisztia a gyógyulás szentsége az örök élethez. A halhatatlanság eledele. Aki eszi az én testemet, annak örök élete van. Ez ilyen egyszerű. A misekönyvben pirossal nyomtatott szövegek között jól el van rejtve egy ima, amelyhez ez az utasítás van írva, hogy a pap halkan imádkozza. Ez a szentáldozás után történik, amikor purifikáljuk a kelyhet. Add, Urunk, hogy tiszta szívvel fogadjuk, amit ajkunkkal magunkhoz vettünk. Földi életünkben kapott ajándékod, segítsen bennünket az örök életre. Kár, hogy ezt az imát halkan kell imádkozni, mert ez egy olyan ima, ami az egész eucharisztikus történésnek a célját fogalmazza meg. Segítsen bennünket az örök életre. Ez az időbeni étel a halhatatlanságunk orvossága, az eucharisztia szentsége. Ez az imádság egy vértanú püspökre, antiókiai Szent Ignácra nyúlik vissza. 100 körül keletkezett Krisztus után ez az imádság, és a legrégebbi egyházi kincseink közé tartozik. A II. Vatikáni zsinat az eukarisztiát az eljövendő dicsőség zálogának hívja. Ezután közvetlenül azt hangsúlyozza a zsinat, hogy mit kell tenniük a híveknek, hogy ez az orvosság hasson, a halhatatlanság eledele. Idézem a zsinatot. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve, a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek. És így folytatja, meg kell tanulniuk továbbá a szeplőtelen áldozati adományt, nem csak a pap keze által, hanem vele együtt is felajánlani, önmagukat is áldozatul hozni. Így kell Krisztus a közvetítő által egyre tökéletesebb egységre eljutniuk Istennel és egymással, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ebből a szövegből ezt emelném ki, hogy felajánlani önmagunkat, felajánlani és önmagunkat is áldozatul hozni. Egyszerre vagyunk áldozók és áldozatok. Amit a misében ünneplünk, Krisztus áldozatát, azt Krisztus szeretné az életünkben megünnepelni. Mindannyiunkat szeretne megszentelni, konszekrálni Isten dicsőségére, és szeretet eledellé tenni, szeretet áldozattá a világ számára. Ez az ő nagy vágya. Mindannyian áldozók vagyunk, és áldozatok egyszerre. Hogyan lehet ezt megtenni? Hogyan tudunk együttműködni Jézusnak az egész világért bemutatott áldozatával? Ezt imádkozzuk a 3. misekánonban. Tedd az életünket neked szentelt örök áldozattá. Kérünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Azért imádkozik az egyház, hogy a tagjai áldozatok legyenek a világ békéért és üdvösségéért. Hajlandó vagy bekapcsolódni ebbe? Hajlandó vagy igent mondani Isten akaratára? Hogy téged szeretet áldozattá tegyen a világ számára, miként ahogyan ő szeretet áldozat lett, mert a vére kiontatik értünk és mindenkiért. Ez a vágya, hogy mi is hasonlót tegyünk. Hogyan lehet ebbe bekapcsolódni? Azt gondolom, hogy a legegyszerűbb módja ennek az, ha minden nap felajánlod Jézus áldozatához a napod minden percét, rezdülését, áldozatát, beleértve még a bűnösségedet és a bűneidet is. Adj oda mindent Krisztusnak, még a bűneidet is. Ajáld fel magad egészen elégű áldozatként naponta, a többit pedig bízd rá. Nem a te dolgod. Ő elvégzi benned és általad. Az eukarisztiát Jézus Krisztus az utolsó vacsorán alapította a tanítványok jelenlétében, pontosan 24 órával a kereszthalála előtt. A legrégebbi tanúságtételt erre Pál apostolnál találjuk, az első korintusi levél 11. fejezetében. Az Úrtól kaptam ugyanis, amit közöltem veletek. Az Úr Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, melyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Világosan látszik, hogy mire vonatkozik Szent Ignác imája. A halhatatlanság gyógyszerére, ami azáltal lesz orvosság, hogy részesedünk Krisztus testében és vérében. De mert gyógyszer, ezért a szent áldozás egyúttal a dicsőségben eljövendő Úr megvallásának a jele is. A közös ünnepben, a szentmisében együtt és egymás előtt elismerjük, hogy Isten dicsősége nem valamikor és valahol valósul meg számunkra, hanem az már itt és most valóság nekünk.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.